A nem dohányzó. Így hívták azt az embert. Valódi nevét nem is ismerték. Nem azért nevezték nem dohányzónak, mintha nem dohányzott volna. Sőt, igen sokat dohányzott. Gyakran meglátogatták. Titokban keresték fel, és igen kedvelték. Majdnem annyira, mint nevelő tanárukat, dr. Johann Böcköt. Pedig ez nagy szó. Azért nevezték nem dohányzónak, mert kertjében egy kimustrált vasúti kocsi állt, amelyben télen-nyáron lakott. Ebben a kocsiban csupa második osztályú nem dohányzó fülke volt. Egy évvel ezelőtt, amikor a kerttelepre költözött, 180 márkáért vásárolta a német álomvasutaktól. Kicsit átépítette, és most abban lakott. A nem dohányzó feliratú kis fehér zománctáblákat rajta hagyta a kocsin. Nyáron és ősszel csodaszép virágok nyíltak a kertjében. Ha végzett az átültetéssel, öntözéssel, gyomlálással, leheveredett a zöld fűbe, és sok-sok könyve valamelyikéből olvasgatott. Télen persze leginkább bent élt a kocsiban. Kicsi vaskályhája melegen tartotta mulatságos házát. A kályha kékes-fekete csöve kikandikált a tetőn, és időnként rettenetesen füstölt. Elhatározták, hogy karácsonyra Johnny adja át neki ajándékaikat. Johnny ezúttal a karácsonyi vakációra is az intézetben maradt, mert a hajós kapitány, aki nevelő apja volt, úton volt New York felé. Pénzt gyűjtöttek, és már beszereztek néhány ajándékot. Meleg harisnyát, dohányt, cigarettát és egy fekete pulóvert. Remélhetőleg jó lesz neki, óvatosságból kikötötték a cserét. Martin, akinek nagyon kevés pénze volt, mert a szülei szegények voltak, ő pedig féltandíjmentes, egy képet festett a nem dohányzónak. A remete volt a kép címe, s egy férfi látszott rajta, aki tarka virágok közt egy kis kertben ült. A kerítés mögött három integető fiú állt, ő pedig barátságosan, de szomorúan nézett rájuk. Vállán és két kezén szelíd kis széncinkék és vörösbegyek ültek, feje fölött pedig tarka pillangók jártak körtáncot. Nagyon szép kép volt. Martin legalább 4 órát dolgozott rajta. Ezekkel a dolgokkal készült Johnny a nem dohányzót karácsony este megajándékozni. Tudták, hogy egyesedül lesz, és ez fájt nekik. Esténként mindig felvette a legjobb ruháját, és lement a városba. Azt mesélte a fiúknak, hogy zongora órákat ad. Ezt azonban nem hitték el, ám bár nem mondtak neki ellent. Rudik Rajckam, aki bejáró volt és sokfelé járt a városban, azt állította, hogy a nem dohányzó esténként késő éjszakáig az utolsó fityinghez címzett külvárosi kocsmában zongorázik, amiért 1 márka 50 pfeniget kap és meleg vacsorát. Ez ugyan nem volt bebizonyítva, de lehetséges volt. Egyébként mindegy is volt nekik. Annyi bizonyos, hogy rendes, okos fickó volt, és alig ha nem, sok baj érhette az életben. Nem olyannak látszott, mintha mindig is az lett volna a célja, hogy füstös kocsmákban slágerokat csépeljen. Sokszor fordultak hozzá titokban tanácsért, főleg olyankor, ha a tanárukat nem akarták megkérdezni. Dr. Böcknek Justus, igazságos volt a gúny neve. Mert Böck doktor igazságos volt, éppen ezért tisztelték annyira. Néha azonban éppen olyan esetekben volt tanácsra szükségük, amikor az igazság és az igazságtalanság olyan nehezen volt külön választható. Akkor nem merészkedtek Justushoz, hanem sietve átmásztak a kerítésen, hogy megkérdezzék a nem dohányzót. Martin, Johnny, Sebastian és Fridolin, a sebesült bejáró növendék, belépett a kopasz, behavazott kert ajtaján. Martin bekopogott, aztán eltűntek a vasúti kocsi belsejében. Matthias és Uli kint maradtak a kapu előtt.
Itt úgy látszik, megint esedékes valami ünnepélyes verekedés, jegyezte meg mélységes elégtétellel Matthias.
Mindenek előtt, mondta erre Uli, hozzá kell látnunk, hogy visszakapjuk a dolgozatfizeteket.
Jaj, ne,
felelte Matthias. Nekem az a homályos érzésem, hogy szörnyű badarságokat írtam össze. Hallod, öcskös, helység, azt J-vel írják?
Nem, felelte Uli, elipszilonnal.
Mondta Matthias.
Hát ezt már rosszul csináltam, és a küzdelem S-szel?
Nem,
Z-vel. És hány L-lel?
1-jel.
Az ördögbe is, mérgelődött Matthias. 2 szóban 3 hiba, rekordot javítottam.
Én azt javasolnám, hogy a reáliskolások adják ki Krajckamot, és tartsák meg a dolgozatfüzeteket.
Egy ideig hallgattak.
Uli topogott, mert fázott a lába.
Végül azt mondta. Azért én rögtön cserélnék veled. Igaz, hogy én nem ejtek annyi hibát a diktandóban, és számtanban sem, de borzasztó szívesen vállalnám a te rossz osztályzataidat, ha meglenne bennem a bátorságod is.
Ugyan, hülyeség, jelentette ki Matthias. Az én butaságom rendíthetetlen. Korrepetáltathat az öregem, amennyit akar. Akkor sem veszi be a fejem a sok vacakot. Őszintén megvalva, egészen mindegy is nekem, hogy írják a helyiséget meg a küzdelmet. Én úgyis boxbajnok leszek, és ahhoz nem kell a helyes írás. De te azon, hogy gyáva kukac vagy, segíthetsz.
Sejtelmet sincs róla, mondta Uli leverten, és gémberedett ujjait dörzsölgette. Mi mindent el nem követtem már, hogy leszokjam a gyávaságról. Nem csekészség az. Minden alkalommal megfogadom, hogy nem szaladok el, és nem tűrök el semmit. Szikla szilárdan elhatározom. De mire rákerül a sor, rögtön megszököm. És milyen utálatos, ha az ember érzi, hogy a többiek egy csöppet sem bíznak benne.
Hát egyszer tenned kellene valamit, amivel tekintét szerzel előttük, mondta Matthias. Valami egészen vad dolgot. Hogy azt gondolják? A kutyafáját. Micsoda kölyök ez az Uli? Na, ezt alaposan félreismertük. Nem gondolod?
Uli bólintott, lehorgasztotta a fejét, és a cipője orrával az egyik kerítés lecet rugdosta.
Fázom, mint egy kis kutya, jelentette ki végül.
Nem is csoda, mondta Matthias szigorúan. Keveset eszel, szégyen gyalázod. Még nézni is rossz, és bizonyára honvágyod is van, mi?
Köszönöm, kibírom, mondta Uli halkan. Csak esténként, néha... Fent a hálóteremben, amikor odaállt a honvéd kaszárnyában a takarodót fújják.
Én meg már megint éhes vagyok, kiáltotta Matthias önmagában felháborodva. Ma reggel is, diktandó közben. Legszívesebben megkérdeztem volna az öreg Kreutzkamp professzort, nem adna-e kölcsön egy vajas kenyeret. És ehelyett azon törte az ember a fejét, hogy egy hülye szót esszel vagy zével kell leírni.
Uli nevetett.
Mac, mondta. Vedd le végre az arcodról ezt a fehér körszakállat.
Na nézd csak! Hát ez a matrac még mindig itt lóg rajtam, kérdezte Matthias. Ez jellemző.
Zsebre vágta az álszakált, lehajolt, egy sorozat hólabdát gyúrt, és teljes erejéből haigálni kezdte a nem dohányzó kéményét. Kétszer eltalálta. A vasúti kocsi belsejében nyugtalanul ült a másik négy fiú a kopott bársonyülésen. Barátjuk, a nem dohányzó, még nem is volt öreg. 35 éves lehetett talán. Kifakult tréning öltönt hordott, nekidőlt a tolóajtónak, kis angol pipáját szívta, és mosolyogva hallgatta Fridolin aprólékos beszámolóját a támadásról. A fiú végül befejezte. A legokosabb lesz, mondta Sebastian, ha Fridolin azonnal eltűnik, és Kreutzkamméknál feltűnés nélkül megállapítja, hazajötte azóta Rudi, és magával hozta-e a dolgozatfüzeteket. Fridolin felugrott, és a nem dohányzóra nézett. Az bólintott.
Ha Rudi még nem lenne otthon, kiáltott Martin, be kell lavatnod a szolgálót, nehogy a tanár úr megtudjon valamit.
Azután pedig, szólt Sebastian, Égerlandék háza elé jössz. Ott várunk rád, és ha a banda még nem adta ki Rudit és a füzeteket, akkor ellátjuk Égerland baját. Ő vezette a támadást, őt kell szemmel tartanunk. Talán elfoghatjuk Túsznak. Tárgyalást kezdünk a reáliskolásokkal, és kicseréljük Rudiért.
Hát jó, mondta Fridolin. Hogy Égerland hol lakik, azt tudjátok, igen? Försteraj utca 17, Viszlát. De aztán ott legyetek.
Ott leszünk, kiáltották a többiek. Fridolin oda nyújtotta a nem dohányzónak az ellenség által megsebzett, zsebkendővel bekötözött kezét, és kirohant. A többi fiú is felállt.
Most csak azt magyarázzátok meg nekem, mondta világos, megnyugtató hangján a nem dohányzó. Hogyan jutott Égerland és a többi reáliskolás arra az ötletre, hogy a tanárotok fiát fogjul ejtsék, és a ti tudományos irataitokat hatalmukba kerítsék.
A fiúk hallgattak. Aztán Martin megszólalt. Ez a mi költőnknek való, Johnny, mondd el. És Johnny átvette a szót.
Ennek a támadásnak hosszú előzménye van, magyarázta. Hogy a reáliskolásokkal haragban vagyunk, az bizonyos fokig történelem előtti dolog. Állítólag már 10 évvel ezelőtt is így volt. Tulajdonképpen az iskolák viszája ez, nem az iskolásoké. A növendékek tulajdonképpen csak azt valósítják meg, amit nekik az intézet krónikája előír. Múlt hónapban, amikor kimenünk volt a játéktéren, egy zászlót zsákmányoltunk tőlük. Olyan kalózzászló félét. Valami szörnyű halálfej volt rajta. Vonakodtunk visszaadni a zsákmányt, akkor telefonon bepanaszoltak Justusnál. ő meg világra szóló botrán csapott. Mi azonban nem árultunk el semmit. Erre megfenyegetett. Ha a zászló 3 napon belül nincs a reáliskolások kezében, akkor 2 hétig nem köszönhetünk neki.
Furcsa fenyegetés, jegyezte meg a nem dohányzó, és elgondolkozva mosolygott. És hatott?
Mint 2 pofon, mondta Johnny. A reáliskolásoknak másnap kezükben volt a zászlójuk. Az iskola udvarán hevert, mintha a felhőkből hullott volna le.
Sebastian Johnny szavába vágott.
Csak egy bibia volt a dolognak. A zászló egy kicsit rongyos lett.
Egy kicsit nagyon rongyos lett, javította ki Martin.
És most bizonyára a dolgozatfüzetekre akarják kiterjeszteni a bosszúálló tevékenységüket, fejezte be Sebastian az előadást megszokott éles elmélyűségével.
Hát akkor induljatok történelem előtti háborútokba, mondta a nem dohányzó.
Talán odajövök a csatatérre a Försterei utcába, és bekötözöm a sebesülteket.
Csak gyorsan át kell öltöznem,
hanem ez a ti Justusotok egyre jobban tetszik nekem.
Úgy van, kiáltott Martin lelkesen. Bök doktor, nagyszerű fickó.
A nem dohányzó enyhén összerezzent.
Hogy hívják a ti Justusotokat?
Doktor Johann Bök, mondta Johnny.
Ismeri talán?
Szó sincs róla, mondta a nem dohányzó.
Valamikor régebben ismertem valakit, akit ilyesféleképpen hívtak. De most már igyekezzetek a hadszíntérre, ti hottentották. És senkinek se törjétek ki anyakát, a magatokét se, és a többiekét se. Én még egy kis brikettet rakok a tűzre, és átöltözöm.
Viszontlátásra, kiáltotta a 3 fiú, és kirohant a kertbe.
Fogadok, mondta kint Sebastian, hogy ismeri Justust.
Semmi közünk hozzá, jelentette ki Martin. Ha meg akarja látogatni, a címet most már tudja.
Odaértek Matthiashoz és Ulihoz.
Na végre, morgott Matthias.
Uli már félig megfagyott.
A hosszú távfutás melegít, mondta Martin.
Rajta!
Azzal elügettek a város felé.
Még mindig havazott. A vágtató fiúk lehellete gőzölgött, mintha vastag szivarokat szívtak volna. A Barbarossa téren, az Éden mozi előtt néhány bejáró 3. állt. Moziba akartak menni, és a nyitásra vártak.
Fussatok nyugodtan tovább, kiáltott pajtásainak Martin. Majd utolérlek.
Aztán a 3. lépett.
Tehetnétek nekünk egy szívességet, mondta.
Hagyjátok a mozit. A reáliskolások elfogták Krajckammot, és ki kell szabadítanunk.
Jöjjünk most mindjárt, kérdezte a 3. Schmitz.
Kicsi volt és gömbölyű, és hordócskának hívták.
Nem, mondta Martin, ráír.
Kérlek, legyetek egy 15 perc múlva a Forwerk utcán, a Försterei utca sarkán. Hozzatok magatokkal még egy pár fiút, de szétszórtan vonuljatok fel, és vágjátok zsebre a sapkátokat. Máskülönben a reálosok idő előtt megtudják, hogy valamit tervezünk.
Jól van, Martin, mondta a hordócska.
Akkor hát számítok rátok.
Gyerünk, kiáltották a 3.
és Martin tovább loholt. Utolérte a többieket, és minthogy észrevétlenek akartak maradni, kerülőkkel vezette őket a Försterei utcába. A Forwerk utca sarkán megálltak. Kevéssel utóbb Fridolin viharzott közébük.
No?
Kérdezték egy emberként.
Rudi még nincs otthon, felelte kifulladva.
A szolgáló szerencsére nem is olyan múja, amilyennek látszik. Azt fogja mondani a tanár úrnak, ha kérdezősködik, hogy Rudi hozzám van meghívva ebédre.
Tehát komolyodik a dolog, mondta elégedetten Matthias.
Akkor most hamar bemegyek a 17-be, és atomjaira morzsolom Egerlandot.
Itt maradsz, parancsolta Martin.
Verekedés egymagában nem segít rajtunk. Ha Egerlandnak leszeded is a fejét, akkor még mindig nem tudjuk, hová lett Krajckam a füzetekkel.
Csak várd ki, lesz még rád szükségünk.
Ez nekem való feladat, mondta Sebastian, és ebben igaza is volt. Én leszek a parlamenter. Hát, ha tárgyalások útján sikerül a dolog.
Éppen neked,
nevetett kicsinlően Matthias.
Legalább kikémlelem, hol kuksol Rudi, mondta Sebastian.
Az is ér valamit.
Azzal elvonult.
Martin egy darabon elkísérte.
Matthias egy lámpaoszlophoz támaszkodott, jegyzetfüzetet húzott ki a zsebéből, és úgy mozgatta a száját, mintha számolna.
Uli már megint fázott.
Mit számolsz? Kérdezte.
Az adósságaimat, vallotta be szomorúan Matthias.
Koldus botra juttatom az öregemet a zabálásommal.
Azzal becsukta a füzetet, zsebre dugta, és Fridolinhoz fordult.
Adj nekem 10 pfeniget, kérlek. Nemes cél érdekében. Legkésőbb holnap után visszakapod. Írja az öregem, hogy az úti költséget és azon kívül 20 márkát elküldött nekem. Ha most nem eszem, akkor nem tudok jól odavágni. Ez szabályos zsarolás, mondta Fridolin, és odaadta neki a 10 pfeniget. Matthias nyílsebesen eliramodott a legközelebbi pékhez. Mikor visszajött, boldogan rágott valamit, és a többieket egy zacskóból kínálgatta. Néhány zsemle volt benne, de a többiek nem kértek belőle. Fridolin feszülten kémlelt a sarok felé. Johnny Trotz pedig olyan elmélyedve szemlélt egy gyarmatárú kereskedést, mintha legalábbis az inkák kincse heverne a kirakatban. Már ismerték ezt a szokását. Mindenre, amit megnézett, úgy meresztette a szemét, mintha eddig még sohasem látta volna. Bizonyára azért beszélt is olyan keveset. Állandóan el volt foglalva azzal, hogy látott és hallott. Ekkor befordult a sarkon Martin, de csak oda bólintott feléjük, és eltűnt a Forwerk utca sarkán lévő házban. Uli Matthias étvágyában gyönyörködött. Ez aztán a remek fickó, jegyezte meg. Ez a Martin, igaz? Hogy kihaigálta az előbb a 8-osokat a tornateremből? Martin kétségtelenül a legmókásabb osztályelső egész Európában, jegyezte meg Matthias rágás közben. Utálatosan szorgalmas, és azért mégsem törtető. Mióta iskolába jár, osztályelső, és azért mégis minden komoly verekedésben részt vesz. Féltandíjmentes és ösztöndíja van, de azért nem enged parancsolni magának. Lehet az akár 8-as, akár tanférfiú, vagy maguk a napkeleti királyok, ha igaza van, úgy viselkedik, mint egy csorda vadmajom. Én azt hiszem, Justus a példaképe, mondta Uli, mintha nagy titkot árulna el. Éppen úgy szereti az igazságot, mint Justus. És akkor bizonyára ilyen fickó lesz az emberből.